Kegyelem nektek is, békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, foglaljunk helyet. Sok szeretettel köszöntjük a mai gyülekezetet, akik bemenekültek az eső elől. Ha olyanok nem lesznek, mint ezek a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába, mondja Jézus. És mi pedig egy olyan éneket énekelünk, ami arról beszél, hogy mi már távolabb vagyunk ettől a harmatos és naív és ártatlan gyermekkortól. Azért jövünk Istenhez, hogy a megrontott életünket meggyógyítsa, megjavítsa. Hozzád jövünk, Uram, most segíts, ne szóljon igéd hiába. Segítségünket tőled várjuk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk Dániel könyvének 4. részéből, a 15-től a 34. versig. Bár előzőleg részletesebben elmondja Nebukadnezár az álmát, visszaidéződik mindez Dániel szövegéből is, úgyhogy nem olvasom fel az egész részt, hanem csak a 15. rész verstől. A Babilónia királya Nebukadnezár álmával kapcsolatosan így szól Isten igéje. Én, Nebukadnezár király, ezt az álmot láttam, te pedig, Baltazár, magyarázd meg, mert országomnak egyetlen bölcse sem tudta megmagyarázni nekem. De neked tudnod kell, mert szent isteni lélek van benned. Ekkor Dániel, más nevén Baltazár, egy pillanatra megdöbbent, mert gondolatai megrémítették. De a király így szólt hozzám. Baltazár, ne rémülj meg az álomtól és a jelentésétől. Baltazár erre így válaszolt. Uram, szálljon az álom gyűlölőidre, jelentése pedig ellenségeidre. Az a fa, amelyet láttál, és amely olyan nagyra és hatalmasra nőtt, hogy az égig ért, és látható volt az egész földön, szép lombja és sok gyümölcse volt, táplálékot nyújtott mindenkinek, alatta tanyáztak a mezei vadak, ágain fészkeltek az égi madarak. Az te magad vagy, ó király! Te lettél nagyjá és hatalmassá. Hatalmad megnőtt. Felér az égig, és uralmad elér a föld széléig. Annak pedig, hogy a király egy szent angyalt látott leszállni a mennyből, aki ezt mondta, vágjátok ki ezt a fát, és pusztítsátok el, de a tövét gyökerestül hagyjátok a földben, vas és részbilincsben a mező füve között, hadáztassa az ég harmatja, és azt tegye, amit a mezei vadak, míg csak hét időszak el nem telik fölötte. Annak ez a magyarázata, ó király. A felségesnek az ítélete ér utol téged, uram király. Száműznek téged az emberek közül. A mezei vadak közt tanyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és az ég harmatja áztat. Hét időszak telik így el fölötted, amíg el nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja azt, akinek akarja. Azért mondták, hogy a fatövét gyökerestül hagyják meg, mert királyságod megmarad. Mihelyt elismered, hogy a menny uralkodik. Azért, ó király, fogadd meg tanácsomat. Hagyj fel vétkeiddel. Légy igazságos, és gonoszság helyett bánj irgalmasan a szegényekkel. Így boldogan élhetsz sokáig. Mindez megtörtént Nabukadnezár királlyal. 12 hónap múlva, amikor királyi palotája tetején sétált Babilonban, így szólt a király. Ez az a nagy Babilon, amelyet én építettem, királyi székhelyé, hatalmam tejében, fenségem dicsőítésére. Alig, hogy a király kimondta ezeket a szavakat, egy hang hallatszott a mennyből. Neked szól ez az üzenet, Nabukadnezár király. Elvesztetted királyságodat. Száműznek az emberek közül, a mezei vadak közt tanyázol, füvet eszel, mint az ökrök, és hét időszak múlik el fölötted, amíg el nem ismered, hogy a felséges uralkodik az emberek királysága fölött, és annak adja azt, akinek akarja. Azon nyomban beteljesedett ez a beszéd Nabukadnezáron. Száműzték az emberek közül, füvet evett, mint az ökrök, és az ég harmatja áztatta testét, míg olyan hosszúra nem nőtt a szőre, mint a sasnak a tolla. És olyan karmai nem lettek, mint a madaraknak. Amikor eltelt ez az idő, én, Nabukadnezár, föltekintettem az égre, és értelmem visszatért. Áldottam a felségest, dicsőítettem és magasztaltam az örökké élőt, mert az ő uralma, örök uralom és királysága megmarad nemzedékről nemzedékre. A föld minden lakóját semminek tekinti, tetszése szerint bánik a menny seregével és a föld lakóival. Senki sem foghatja le a kezét, és senki sem mondhatja neki, mit csinálsz. Abban az időben értelmem visszatért, és királyságomhoz méltóan visszatért tündöklő dicsőségem is. Az udvari emberek és a főurak fölkerestek engem, visszahelyeztek királyságomba, és még nagyobb hatalomra jutottam. Most azért én, Nabukadnezár, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert mindent tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevélyen élnek. Válaszoljunk Isten igére imádsággal. Bevalljuk, édesatyánk, hogy nem érezzük magunkat királynak, és talán úgy érezzük, hogy ez a iget egy kicsit távol van tőlünk, mégis szégyennel valljuk be, hogy más státuszban is hajlamosak vagyunk elfeledkezni rólad. Hajlamosak vagyunk túlbecsülni a saját értékeinket, vagy a státuszunkat. hajlamosak vagyunk elbízni magunkat. Azt is bevalljuk neked, hogy nem élvezetes és nem kellemes. Sokszor az a lecke, amit nekünk adsz, az a szenvedés, az a megaláztatás, amin keresztül viszel. Mégis szeretnénk most úgy figyelni az igédre, úgy szeretnénk most tőled elfogadni az intést, hogy amikor részünk van benne, akkor megemlékezzünk és átéljük, hogy ez a javunkra van. Urunk, szeretnénk úgy eléd állni, hogy ne feledkezzünk el sem a jóról, sem a rosszról, sem a bűneinkről, sem pedig az örömeinkről. Szeretnénk téged dicsérni, jóban is és rosszban is. Szeretnénk most téged meghalani a szenvedésben is, a gazdagságban is, a szegénységben is és az örömben is. Kérünk, Urunk, hogy mindenkihez szólj, mindnyájunkhoz szóljál, akármilyen állapotban vagyunk itt, akármi terhel, vagy foglalja el a gondolatainkat, kérünk, hogy hozz vissza a te valóságodba. Szeretnénk téged látni, hallani, érzékelni, tapintani. Szeretnénk veled, lelkeddel megajándékozottnak lenni. Hívunk, várunk, Szentlélek Úristen. Kérünk, hogy beszélj a szívünkre. Amen. Egy ismerős éneknek a dallamára énekeljük a 179. dicséretünket. A bűnből hozzád sietek. Fennállva énekeljük ezt az éneket. Az előbb felolvasott szakasz alapján, illetve ezen kívül, ezen felül még egy ige alapján szeretném most Isten szent lelke segítségű hívásával az ő üzenetét átadni nektek. Ez pedig Máté evangéliumának az 5. részéből a 3. vers. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Amen. Egy bevezető kurzusnak a csoportjával vettük az evangéliumban a boldog mondásokat. Nem tudom, hogy vannak itt most abból a csoportból. Annyira nem tudtam elmagyarázni, vagy nem tudtam átadni azt a teljességét ennek a dolognak, hogy aztán Isten a szívemre helyezte, hogy ezt nem csak nekik, hanem az egész gyülekezetnek is jó volna egy kicsit kifejteni. És így született az a gondolat, hogy egészen januárig a boldog mondásokról legyen egy sorozat. És most ez az első rész. Ez is a címe, hogy a boldogság kulcsa, a boldogság kapuja. Nehéz ennek neki kezdeni, bár abszolút közhelyes vagy közös téma, mert hogyha megkérdezzük a gyerekeinket, hogy mi akarsz lenni, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy nem tudom, de hogy boldog akarok lenni, az biztos. Mindegy, hogy hogyan csak boldog. A boldogságnak a keresése az egész emberi történelmet átjárja, és tényleg egészen sok vadhajtás is, és nagyon sok szép gyümölcs is termett ebből. Tényleg az élfajházat, ami mindenkorra jellemző valahogyan, vagy a hedonizmus, hogy habzsoljuk azokat, amikből hát úgy érezzük, hogy ez majd minket boldoggá tesz. Ezeken túl teljesen így kezdődik az életünk is, hogy szeretnénk boldog lenni, és a gyerekeink hát ugye várják a karácsony, már nem mondom, hogy ki, de kérdezi, hogy hány napot kell még addig aludni. Vagy ha nem is a karácsonyt várják, van, aki már a karácsony alatti ajándékokat várja, megint csak nem mondom ki, de egy jó és erősöm, tehát nem árulok el senkit se, a közelgő mobiltelefontól várja a boldogságát. Aztán persze erről is hallottunk, hogy lehet, hogy nem annyira ezek a kütyük vagy egyebek tesznek minket boldoggá, hanem azok az emlékek, azok a közös élmények, amik aztán a karácsonnyal kapcsolatosak. De hát ez a gyerekkorunktól bennünk van. És hadd mondjam, hogy van egy ilyen vágy, és ez pozitív dolog, tehát nem rossz, nem akarom most senkinek se akarom elcsépelni, vagy elporolni ezt a vágyát, hogy vágyunk a boldogságra, a békességre, a betöltöttségre, a szeretetre, mert tényleg van egy ilyen hiány bennünk gyerekkorunktól kezdve, hogy én nekem ez kell. Az más kérdés, hogy Jézus mondja, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, vagy aki meg akarja szerezni ezeket a dolgokat, hát az elveszíti azt. Tehát aki erre dolgozik, ezért dolgozik, az könnyen elveszi, akár még az életét is. Aki viszont el tudja veszíteni, vagy le tud erről mondani, az megtalálja. Ez a keresztény paradoxon. A boldogság tehát az a fantom, akit a világ kerget, a világ nem mi, az a déli báb, ami elérhetetlen, sose érjük el. Mindig odébb megy. Amikor már odaérünk, akkor, na most már ott vagyunk, akkor mindig ott látjuk, megint a messzeségben van. Ez így mondja a mondás, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb. Tehát mindig a szomszédban van a boldogság, és megint csak egy klasszikust idézek, aki közeli hozzátartozom, olyan jó neki, mert, és akkor elmondja azokat a dolgokat, ami neki is volt, csak akkor nem érezte, hogy az neki jó. Tehát érdekes, hogy másokban felismerjük az irigység felismertételének, hogy neki jó. De amikor nekem van, akkor érdekes, nem tudom átélni. Úgyhogy Jézus ezt mondja, hogy a boldogság nem cél, hanem valami egészen más. Egy gyümölcs, ami egy gondolkodásmódból jön, és ennek a kulcsát akarom most egy kicsit így kifejteni. És hadd mondjam azért, nem tudom, hogy ki mindenki tud velem azonosulni, csak hogy induljunk még a gyerekkorból, hogy emlékeztem, kicsit időutaztam, amikor készültem erre az alkalomra, hogy tényleg ez a vágy, hogy én boldog szeretnék lenni, ez abból van, mert annyira törékenyek vagyunk, és annyira törékeny a kiszolgáltatott a hangulatunk, a biztonságérzetünk. Emlékszem, a gyerekkorom alapélménye az volt, hogy két érzést emelek most ki, az unalom és a szorongás. Még egy példát is hozok. Én ötusáztam, és reggelente úszni jártam. Reggel 6-kor már csobbannom kellett a Komjádi úszoda vizében. Na, fáztam, féltem, mert mindig van, a fázástól is féltem. Amikor már belementem a vízbe, akkor már jobb volt, de akkor meg unatkoztam, tehát úszás közben unatkoztam alapvetően. Illetve amikor pedig a sporttársaimmal voltam, alapvetően a megszégyenítettség, vagy a fiatalosan azt mondja, a szivatás volt az alapélményem, hogy engem mindig próbáltak túráztatni, meg megszégyeníteni. Tehát ez volt az alapélményem, unalom és szorongás. Hát persze, hogy vágytam egy kis boldogságra. Az másképp, hogy azóta, amikor úszom vagy futok, futásban is ugyanez volt az alapélményem, hogy szenvedek és rossz nekem is, és unatkozom. És érdekes, hogy most ugyanez, amikor ugyanezeket csinálom, persze most már nem olyan parancsra, hanem én belső parancsolatra, akkor egészen máshogy élem át az úszás is, meg a futás is, az egy isteni ajándék és egy ima alkalom. Boldogok szeretnénk lenni, és az érdekes, hogy Jézus, amikor ezt a hegyi beszédet mondja, akkor azt mondja, hogy nem azt mondja, hogy legyünk boldogok, 12 pontban hogyan legyünk boldogok, hanem azt mondja, hogy boldogok vagytok. És ez olyan megdöbbentő, ezt a tanítványoknak mondja, akkor még a hegyi beszéd, amikor itt indul, akkor még nincsenek ott a nagy tömeg. Ezt a tanítványoknak mondja, tehát az első dolog az, hogy ki a boldog, aki Jézus tanítványa. Lehet, hogy nem tudok róla. Hát most azért van ez az alkalom is, hogy megtudjam, hogy tényleg boldog vagyok. Mert a boldogság nem az, amit a reklámokban mondanak, vagy a divatdiktátorok mondanak, hogy ha ezt magadra kened, akkor nagyon boldog leszel. Vagy ha ez a kütyüd lesz, akkor az aztán tényleg az igazi boldogság, hanem valami egészen más. És a felolvasott Ószövetségi igény szerint hadd mondjam azt, hogy a világ szerinti boldogság nagyon is törékeny, és ítélet alatt van. Tehát ne tévesszük össze a boldogságot az igazi boldogsággal, a világ fogalmát az igazi boldogsággal. Nabukadnezár egyébként nagyon jól érezte magát, és egy boldog ember volt, ez a hatalmas király. Érdekes, ugye szoktuk irigyelni a hatalmasokat, de egy ilyen világbirodalmat kormányozni azért nem volt piskóta dolog. Biztos, hogy rengeteg stresszel meg egyébben járt, de ő valahogy megoldotta ezt, mindenkit, minden ellenfelét lenyomta, minden ellenségét legyőzte, és a hatalma csúcsán ugye önelégülten végig tekintett a birodalmában, hogy micsoda építkezéseim voltak, mi mindent teremtettem ezzel az én két kezemmel, ugye, és hát elbízta magát. És álmot kap, tulajdonképpen egy isteni intést, Isten ítéletét, hogy elbíztad magad. Magadban bízol, elbíztad magad. Világbirodalom ura vagy, nincs ellenzéked, mindenkit eltiportál, és egyszer csak jön egy figyelmeztetés. Érdekes maga a történet, hogy a mágusok nem fejtik meg ezt az álmot. Hát egy mai pszichológus azt mondja, hogy hát egyértelmű ez az álom, hát ez minden pszichológus fát rajzoltat bennünk meg a gyerekeinkkel. A fa azok mi vagyunk, és a mi életünk. És nem arról van szó, hogy ezek a mágusok nem tudták ezt a dolgot elmondani, hanem nem merték elmondani. Nem merték, mert féltek, hogy hát akkor végük van, hogy ezt elmondják. Érdekes Dánielnek ez a politikai bölcsessége, hogy amikor meghagy az álmot, akkor ő is megrémül, és azt mondja, na most ezt hogyan mondjam el szegény királynak, szegény király, szegény gazdagok, és milyen érdekes, azt mondja, hogy egy kívánsággal kezdi, hogy ez ne történjék meg veled, illetve az ellenségeidre szálljon ennek az értelme. No hát, elmondja aztán az értelmét, hogy ez egy ítéletes intés, és Dániel ezt bevállalja. És tanácsot is ad a királynak, hogy kellene csinálni. Hát ezt a király nem veszi figyelembe. Érdekes, hogy az, amikor ő is megrémül, meg biztatja is Dánielt, hogy ő ne rémüljön meg, annyira nem veszi komolyan, hogy aztán be is tartsa. Hogy el kell telni egy évnek. Egy évig megy minden a maga rendjében, és a saját, hát így mondom, hogy a emberi természetének a további torzulásával, és akkor jön ez a bizonyos csapás rá. És az történik ugye, hogy beteljesed az intés, és hát valami betegsége lesz, ugye, valami elme baj száll a királyra, és nem tudom, hogy mennyire népszerű ez a betegség most, de hát szinte elállatiasodik, és kinő a szőre, meg a körmei. Nem tudom, hogy láttunk-e már ilyet, talán aki a betegekkel foglalkozik. Én láttam olyat, hogy az asszony, akit láttam, annak a körmei olyan volt, mint a, hát nem mint a madár karmai, hanem inkább mint egy kosnak a szarva, már be volt pöndörödve a lábujja körme. Tehát van ilyen, amikor az ember ennyire nem tud magáról, ez 7 évig tartott, és érdekes, hogy lehet az, hogy aztán visszakerül a hatalmába. Hát az Isten volt az, aki őt ki is billentette, és Isten volt, aki megőrizte. Hogy hogyan, azt nem tudjuk, nem szól erről a fáma. Az is lehet, hogy valahol Dániel keze is benne van a dologban. Minden esetre Istennek van hatalma letenni minket, és van hatalma bárhonnan fölemelni. Tehát ez is nagyon fontos. Újszövetségi párhuzamok jutnak az eszünkbe, ugye a bolond gazdagnak is szól Isten ítélete, hogy túl magabiztos vagy, magadban bízol. Sok pénzed van, sok időre eltéve? Hát nincs sok időd. Itt érdekes az Ószövetségben kegyelmet is találunk, és látjuk, hogy Nebukadnezárnak van kegyelem. És tanulság, hogy bármekkora hatalmunk van, elfújható, mint egy tolpihe az Isten számára. A hatalmaknak figyelmeztetés, hogy józanodj, hatalom alá vetetnek pedig egy vigasztalás, egy biztatás, hogy bízzál, mert nincs, nem marad ez így. Ne irigykedj, és ez nem örök dolog. A gazdagság kísértés, ez a második dolog. Az első az volt, hogy a világ szerinti boldogság az törékeny és ítélet alatt van. Amikor azt mondja itt Máté, hogy Mátéban Jézus, hogy a lelki szegények, a Lukács evangéliumában a párhuzamos hely azt mondja, hogy a szegények. És lehet, hogy ez segít is nekünk. Mi morfondíroztunk a csoporta, hogy mit jelent az, hogy lelki szegény? Lehet, hogy azt jelenti, hogy hát ő annyira csak az Istenre koncentrál, hogy ilyen együgyű, ilyen szent együgyűséget jelent. Nos, lehet, hogy segít, hogyha azt mondjuk, hogy maga a szegénység már az egy áldás, az egy boldogság, mert a gazdagság sok kísértéssel jár. Fantasztikus, szépen ír erről Jó Sándor a Hegyi Beszéd sorozat prédikációjában. Egy picit föl is olvasok belőle, mert annyira szépen mondja, hogy nem érdemes interpretálni. Amikor valaki gazdag, könnyen azt hiszi, hogy nincs is szüksége Istenre, meg a másik emberre. Elég az, amilyen neki magának van. A gazdagság hatalmat jelent. A pénzzel tekintély jár együtt. Meg függetlenség. Nem kell senkitől sem kérni az embernek. Tud maga is segíteni magán. Nincs ráutalva senkire, sem Istenre, sem emberre. A gazdagság gőgössé tesz, önelégülté. Feleslegessé válik az Isten. A gazdag erősnek érzi magát azáltal, amilyen van, előkelőnek, mások fölött állónak, többnek, mint egyebek, és így könnyen válik beképzelté, keményé, irgalmatlanná. A gazdag rendszerint nem úgy érzi, hogy gazdagsága a gazdag Isten kegyelmi ajándéka a számára, amivel másoknak kellene szolgálnia, hanem úgy, mint egyéni teljesítményét, ami őt méltán emeli mások fölé. Persze ez nem csak a anyagi gazdagságra érvényes, hanem bármi másra is, tehetségre. Nagyon-nagyon érdekes azt látni, hát meg átélni. Én átéltem ezt nagyon sokszor, hogy általam csodált és bámult emberek, akiket hát így mondom, hogy irigyeltem, vagy a szellemi képességeit, vagy a egyéb ügyességeit, hogy hogyan csúsznak el. Most nem is mondok személyeket, csak van olyan, akinek iszonyatos emlékező tehetsége van, és asszociációs készsége, és fejből tud idézni verseket, és hatalmas előadásokat tud mondani, és nagyon, nagyon bölcsnek is tűnik, és nagyon okosnak. És mindenki ámulja és bámulja, és aztán ez a gazdagsága, ez a szellemi gazdagsága viszi esetleg kísértésbe. Elbízza magát, és ebben a helyzetben is lehet valaki teljesen vakká. Amikor Jézus ezt mondja, boldogok a szegények, boldogok a lelki szegények, akkor előttünk vannak a farizeusok is, akik úgy érezték, hogy hát, hogyha én betartom a törvényt, és mindent ismerek a törvényből, és ezeket betartom, akkor nekem még megint csak figyelem, Istenre sincs szükségem, mert én magamat megváltottam. Nagyon fontos, hogy nem csak nem hívőkkel történik ez meg, mint ahogy van egy kedves ismerősöm, aki azt mondja, hogy én magamban hiszek. Sem emberben nem hihetek, maximum a családomban, de inkább csak magamban. Hát Isten meg nincs is. De mondom, nem csak a nem hívőkkel fordulhat ez elő, hanem a hívőkkel is, és nagyon tanulságos, amikor ugye Jézus ezt írja a Laodicea beli gyülekezetnek, hogy azt mondod, hogy meggazdagodtam, gazdag vagyok, és semmire sincs szükségem, pedig nem tudod, hogy te vagy a vak és a mezítelen, és neked szemgyógyító érre van szükséged, hogy láss. Ez a gazdagság egy ilyen vakságot is okoz. Úgyhogy a szegénység ilyen értelemben egy boldogság, annak a boldogsága, hogy én Istenre szorulok. És ez a kulcs, itt a kulcs, hogy akkor, amikor átélem azt, hogy én szegény vagyok, akkor tudok imádkozni. És eszembe jutnak régi imádságaim. Hadd hozzam vissza ezt a bizonyos képet a gyerekkoromból, amikor úsztam a hideg vízben reggel 6-kor, hogy most jövök rá, akkor nem tudtam, hogy boldogság ez. Most jövök rá, hogy ennek hatalmas jelentősége volt az életemben. Indított engem ez a dolog Isten felé. Annyira átéltem a gyengeségemet, a kiszolgáltatottságomat, hogy nem maradt senki más, csak Isten. Nem voltam jó sportoló, tehát nem, sem az érmeimmel, sem a teljesítményemmel nem dicsekedhettem. Isten ezzel ajándékozott meg, hogy átéljem, hogy rá van szükségem. És vannak olyan napló részleteim, emlékszem rá, akár a gimnázium éveiből, akár a teológia éveiből. Azért tudom, hogy hol van a naplomban, melyik naplomban van, mert külön, vagy külön színnel írtam, vagy annyira sokszor át is olvastam, mert igaz, hogy szorult helyzetben voltam, de a legmélyebb imádságok akkor születtek. És most, amikor minden megy, meg minden jól megy, akkor nem is mindig élem át ezt a fajta Isten közelséget, amit akkor a szorongattatásokban. Nem tudom, hogy mi hogy vagyunk ezzel. Most azokhoz fordulok, akik úgy érzik, hogy rosszul megy a soruk, tehát hogy most próba van, hogy most nehézség van, méltatlan szenvedés van, hogy miért van ez. Azt kérem, hogy Jézussal most tekintsék át ezt egy új szemüveggel, hogy én most átélem, hogy Istenre szorulok. Szegény vagyok, és Uram, talán előíze ez annak, hogy mindent vissza kell adnom neked, amit kaptam, és azt szeretném, hogyha minden kiégne és elégne, minden hamis érték, és csak te maradnál nekem, csak te legyél mellettem a szenvedésben is. Vagyunk néhányan gyászban is, ezekben a napokban, egyéb veszteségekben indul a gyászfeldolgozó csoport is. Nagyon fontos, hogy feldolgozzuk ezeket a veszteségeinket, hogy amikor Isten elvesz dolgokat, annak mi az értelme, mi a boldogsága, mert abban van valami, amit Isten adni akar. Olyan szépen mondja Jó Sándor, a gazdagság, ami ellen Jézus a szegényeket mondja boldogoknak, tulajdonképpen nem is vagyoni állapot, hanem lelkület. Lelkiség. A léleknek egy bizonyos beállítottsága, állapota, ami azt jelenti, hogy tele van a lelke, nincs hely benne Isten is az másik ember számára. Így érthető most már a lelki szegénység kifejezés. Az a lelki szegény, aki tudja, érzi, hogy magában véve senki és semmi, még ha világhírű nagy művész is, vagy mesés gazdagság birtokában van is, vagy elismert tudós is, egyébként nem különb a másoknál, hiszen ő maga önmagába véve koldus, senki, és csak Isten által az, aki. Én magam koldus vagyok, szegény, de olyan koldus, akit Isten arra méltóztatott, hogy nálam tartja a kincseit, akár anyagi, akár szellemi, akár lelki értelembe vett javait. De azok a kincsek nem az enyémek, nem én termeltem ki azokat. Istentől vannak, és Istenéi. Mire legyek hát gőgös, hiszen mindenestől fogva Istentől függök. Egy olyan családból származom, ahol mind a két szülőm spórolós, takarékos volt, nagyon kis pénzű emberek, az egyik, hát mind a kettő tulajdonképpen paraszti, bocsánat, az egyik paraszti, a másik kispolgári származású, de ahogyan összetalálkoztak, nagyon tudtak spórolni. Úgyhogy tényleg ilyen zsíros és lekváros kenyéren nőttem föl. És amikor ugye jött az, hogy milyen szakmát válasszak, bennem volt az is, hogy hát valami, meg a szüleimben is, hogy valami jó pénzes szakmát válasszak. Hát elindultam az élelmiszeripari mérnöki pálya felé, és amikor mégis Isten elhívott erről, akkor hát apukám kicsit csalódottan mondta, hogy hát fiam, fel fog kopni az állad, nagyon lelkészként. És azt a csodát éljük meg, hogy igaz ugyan, hogy világi értelemben sem gazdagok, sem olyan boldogok nem vagyunk, mint ahogy mások ezt mondják, de Csak ennyi, hogy ha utaztunk valahová, most ilyennek gondolok, hogy én is láttam Indiát is, vagy láttam Kanadát is, nem a saját pénzünkön, nem a saját keresetünkön utaztunk, mert Isten gondoskodott arról, hogy alázatban tartson minket, hogy nem te érted ezt el, hanem ajándékba kaptad. És ettől még a boldogság ugyanolyan, sőt, talán jobb is. Érdekes talán egy képe ennek a boldogságnak, hogy bőjt és lakoma. Megvolt a bőjt, gondolok a gyerekkori szorongásra, az uszoda hidegére, meg a fázásra, a remegésre. Megvolt a bőjt, hogy tényleg mindig ki kellett számolni a fizetésünket borotva élen táncolva, félretenni nem nagyon tudtunk. De aztán megvolt a lakoma is, hogy hatalmas nagy jutalma volt ennek a monotónia tűrésnek, amit mégis kaptam a sporton keresztül, és hát azok a lakomák, amik ezeken a utazásokon voltak, hogy világot láthattunk, akár én, akár Hajnalka. Most gondolok itt Angliára is, hogy Angliában is tudtunk lakni, szomszéd, hát a testvér gyülekezet pénzén. Fantasztikus élményé vált. El tudom mondani Pál apostollal, hogy tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, a jó lakással és az éhezéssel is ismerős vagyok. De hadd toljam meg még egy dologgal. Aki bőjtöl, az is boldog, mert miközben megvonja magától a falatot, vagy bármi élvezetet, amit úgymond az élvhajház világ azt mondja, hogy ettől leszel boldog, közben Isten egy hatalmas ajándékkal várja. Egy új könyv, amit kint is van a könyvasztalon, vagy talán még nincs, de ki fog kerülni, a Gary Thomasnak a Megszentelt utak. Itt különböző típusokról ír, az aszkétáról ezt írja. Chesterton szerint az aszkétáról alkotott népszerű elképzelés a buskomor, lehangolt ember víziója tévedés. Assisi Szent Ferenccel kapcsolatban éppen az a legfontosabb, hogy egyértelműen aszkéta volt, de semmiképpen sem buskomor. Úgy élvezte a böjtöt, ahogy mások az étkeket falják. Olyan szenvedéllyel vetette bele magát a szegénységbe, amelyen mások arany után kutattak. Aszketikus személyiségének pontosan ez a pozitív és szenvedélyes oldala okoz fejtörést a modern gondolkodók számára, amikor az élvezetek hajszolásának problémáját vizsgálják. A világ szerinti boldogság törékeny, és ítélet alatt van. Nem érdemes vágyni rá. Azok a gazdagok, akikre felnézünk, vagy akik hát úgymond előttünk vannak, és talán irigylünk, nem érdemesek erre. Imádkozzunk értük, hogy ízleljék meg az isteni boldogságot. A gazdagság a világ értelemben, és nem csak a világi értelemben vett gazdagság is kísértés. De nem baj az, hogy van, és mi is életünk ezekkel a gazdagságokkal, csak a kísértéstől meneküljünk meg. A szegénység nem igazi szegénység, hanem egy olyan gazdagság, ami a lelkületünk, a lelkiségünk. Amikor én szegény vagyok, átélem, hogy Istenre szoruló vagyok, és az Istenem lesz a mindenem. Ezt tesz engem boldoggá. Adja meg Isten, hogy bárki bármilyen helyzetben van, legyen az betegség, vagy gyász, vagy olyan szenvedésteljes állapot, vagy kétségek, vagy tényleg pénztelen szegénység, vagy egyéb dolgok. Adja meg Isten, hogy átéljük ezt a boldogságot, az Istenre utaltságunkat imádságban, bőjtben, és az ő átölelő szeretetében. Amen. Egy olyan énekkel válaszoljunk az ige hirdetésre, amely arról tesz vallomást, illetve efelé törekvő imádság, hogy legyen Isten minden a számomra. Légy te igaz álmom, ne létezzen más. Thank you. Áldunk téged, édesatyánk, azért a kincsér gazdagságért, amit a te ismereted ad. De megköszönjük mindazt a földi jót is, amit kaptunk tőled, sőt, arra kérünk, hogy hadd tudjuk ezt is a te kincsetként, sáfárként használni, értelmezni. Hadd tudjuk ezeket is mind-mind neked megköszönni, és úgy használni, hogy másoknak is jusson belőle, hogy másoknak is a hasznára legyünk, hogy hordozzunk, védelmezzünk, tápláljunk másokat is. Köszönjük, Urunk, hogy te már gondoskodtál rólunk. És köszönjük, hogy gondoskodsz most is, a gyülekezeten keresztül is, a gyülekezet közösségén keresztül is. Kérünk, hogy tegyél minket olyan egymást hordozó közösségé, ahol nincs szükségben levő, mert kipótoljuk egymás hiányát. Köszönjük, édesatyánk, amit nehezen tudunk megköszönni, azt is, hogy néha szorongáson, szorultságokon, feszültségeken megyünk keresztül. Köszönjük, hogy nyitogatod a szemünket, hogy ezek is hozzád terelnek közel. Köszönjük, hogy ezekben a helyzetekben érezhetjük meg még jobban a segítséged, a jelenléted, a jelentőséged. Mennyire fontos, hogy vagy nekünk. Annyira köszönjük, Urunk, hogy a fájdalmainkban, a betegségeinkben, a szenvedéseinkben mind-mind ezek megjelennek, és hirtelen sokkal érzékelhetőbb leszel. Arra kérünk, édesatyánk, hogy amikor közeledünk a föld életünknek a vége felé, és érezzük, hogy mindent el kell engednünk, és mindent le kell tennünk, ami eddig jelentőséggel bírt a számunkra, akár vagyontárgyuk, akár emberi kapcsolatok. Nagyon kérjük, Urunk, hogy támogass minket ezzel a boldogsággal, hogy te vagy a legnagyobb gazdagságunk, hogy te vagy a mi örökségünk, hogy minden, ami rajtad kívül van, az másodlagos érték csak hozzád képest. Így könyörgünk, Urunk, hogy mindazt, amit adtál nekünk, képességeket, lehetőségeket, vagyont, hatalmat, mindent, ami gazdagít minket emberileg, és az emberi kapcsolatainkat is, a családunkat is így nagyon köszönjük, és szeretnénk a te ajándékaidként megköszönni. És szeretnénk abban a reménységben elengedni mindezeket, hogy ami örökké való érték, azt visszakapjuk nálad. Köszönjük, hogy te vagy az a, az örök érték, akivel találkozhatunk majd ezután az élet után, és köszönjük, hogy azért munkálkodhatunk, hogy mindaz az emberi kapcsolat, akiket ránk bíztál, hogy ott megint közösségbe lehetünk. Kérjük, hogy ezt a vigasztalást nyújtsad a gyászolóinknak, nekünk magunknak is, és juttasd eszünkbe a saját halálunk óráján, hogy micsoda érték ennek az ismerete, ennek a hite, ennek a bizonyossága. Köszönjük, Urunk, hogy megmutatod, hogy tudunk boldogok lenni a te fogalmaid szerint, hogy ne vágyjunk más boldogságra. Köszönjük, Urunk, ezt a beteljesedést, ezt a teljességet, ezt a salomot. Köszönjük, hogy úgy imádkozhatunk, hogy boldog gyermekeid, boldog feleségek, férjek, apák, anyák, nagymamák, nagypapák, vagy boldog barátok lehetünk, mert te benned van a gazdagságunk, és te benned vannak az emberi kapcsolataink is. Ebben a boldog reménységben szeretnénk rád bízni mindazt, amit nekünk adtál. Köszönjük, hogy adakozhatunk pénzben is, időben is, energiában, szeretetben, figyelemben, az emberi kapcsolatokban, a családunkban is, és a nagycsaládban, a gyülekezetben is. Így köszönjük, Urunk, a szolgálókat, köszönjük, hogy ez a gyülekezet nem egy-két embernek a szolgálatán nyugszik, hanem a sokféle lelki ajándéknak a szép, mozgósított lendületén. Köszönjük a mai találkozónkat. Köszönjük, hogy sok-sok szolgálónk van, és azt is köszönjük, Urunk, hogy imádkozhatunk, közben járhatunk, és szeretnénk is most közben járni azokért a gazdagokért, azokért a testi gazdagokért, akik nem tudják, hogy ezt a gazdagságot mire kapták. Így könyörünk azokért is, akik vezetők, akik lehetőséget kaptak arra, hogy jól vezessenek, és nem ismernek téged. Kérünk, Urunk, hogy ismertesd meg magadat, mind a egyházi, mind a céges, mind pedig a politikai vezetőkkel, hogy benned legyenek gazdagok. És tudják azt a gazdagságot, amit kaptak, a te dicsőségedre használni. És így imádkozunk azokért, akik ezt a te gazdagságodat veszélyeztetett helyzetben is továbbadják, tovább szórják. Így imádkozunk a veszélyes helyeken levő misszionáriusainkért, a Szabó családért, akik Közel-Keleten vannak, de mindenki másért, akik hasonló helyzetben vannak. És így imádkozunk magunkért is, amikor vállaljuk azokat a hátratételeket, amiket a mi körülményeink között a bizonyságtétel jelent. Köszönjük, Urunk, és kérjük is ezt a bátorságot, és kérjük a te védelmedet, és kérjük az áldásodat, hogy a rajtunk keresztül kimenő szó gyümölcsöt teremjen, új életeket szüljön a te hatalmadat, a szent lelked által. Így kérünk, Urunk, hogy áld meg minket jelenléteddel, szent lelkeddel, tegyél minket áldássá, amerre járunk. Téged áldunk, dicsérünk, magasztalunk, te vagy egyedül méltó. Amen. Az Úr Jézus imádságát mondjuk el együtt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Véletlenül két ének maradt ide a végére, de nem, csak az záróéneket énekeljük. a új énekes füzetben is benne van a tízes, de egy régi ismert énekünk, ez áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Fennállva énekeljük ezt az éneket. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért sem aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolatokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten legyen velünk, és áldja meg országunkat, viszontlátásra!